Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei exkluzív. Ebben az adásunkban világhírű szakemberek, tényfeltáró újságírók és olyan szerzők tanulmányait és műveit ismertetjük, akiknek írásai eddig nem vagy csak korlátozottan voltak hozzáférhetők magyarul. Legutóbbi adásainkban korunk egyik legélesebb tollú újságírója, a 2006-ban elhunyt Oriana Fallaci utolsó drámai művéből ismertettünk 6 olyan előrejelzést az Európára vonatkozó megpróbáltatásokról, amelyek azóta megrázó valósággá váltak, valamint fellapoztuk Jean Raspail 50 éve 1973-ban megjelent döbbenetes regényét. A Szentek tábora című könyv arról szól, hogyan fogja 1 millió bevándorló romba dönteni a nyugati civilizációt. Ezeknek az adásainknak a linkjét a leírásban megtalálhatják. Új adásainkat szokás szerint a Hetek Podcast támogatóköre tagjainak tesszük elsőként elérhetővé. Ha szeretne ön is csatlakozni, a leírásban található linken tudja ezt megtenni. Előre is köszönjük megtisztelő figyelmüket és támogatásukat. Mai adásunkban a hollandiai választásokon győztes Geert Wilders magyarul is megjelent drámai önéletrajzi könyvét lapozzuk fel. A Halál listán című mű 2018-ban jelent meg, és a szerző magyar kiadáshoz írt előszavát, valamint az első részt már bemutattuk korábbi adásunkban, ezt is megtalálhatják a leírásban. Most a második fejezet következik, amelynek címe a szabadságról. A Korán alapelve a szüntelen harc mindazok ellen, akik tagadják, hogy Mahomet Isten prófétája. John Quincy Adams, amerikai elnök idézete. 2008-ban készítettem egy rövid filmet Fitna címmel, amely arabul azt jelenti, hogy megpróbáltatás, vagy még pontosabban a hit próbája a megkísértés idején. A Fitna dokumentumfilm, amelynek célja, hogy figyelmeztesse az embereket a Korán erőszakos parancsolataira és az iszlám veszélyes ideológiájára. Néhányan azt gondolják, hogy azért kell még most, 2012-ben is kormányzati védett házban élnem és páncélozott autóval közlekednem, azért kellett teljesen lemondanom a magánéletről, azért kell néha golyóálló mellényt viselnem, és azért kell elhagynom a mozitermet, mielőtt vége lenne a filmnek, mert a fanatikus muzulmánok a fitna miatt úgymond sértve érzik magukat. Nos, akik ezt gondolják, tévednek. A Fitnát 2008. márciusában mutatták be, több mint 3 évvel azután, hogy a megpróbáltatásaim elkezdődtek. A szabadságomat már jóval korábban a politikai tevékenységemmel kapcsolatos halálos fenyegetések miatt elveszítettem, még mielőtt elkészítettem volna a Fitnát. Azért veszítettem el szabadságomat, mert politikus, és nem azért, mert filmrendező vagyok. Az első halálos fenyegetéseket 2003. szeptemberében kaptam, miután felszólítottam a holland kormányt, vizsgálja ki, és hogyha szükséges, zárassa be az Al-Furqan mecsetet Eindhovenben, amely Amsterdamtól mintegy 130 kilométerre délkeletre található. A város legnagyobb mecsetjéről azt gyanították, hogy iszlám szélsőségesek melegágya. A fenyegetések második hulláma 1 évvel később kezdődött, amikor kiléptem a korábbi pártomból, a Szabadság és Demokrácia néppártjából, mert többek között nem értettem egyet azzal, hogy támogatták Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy elhagyom ezt a pártot, és független parlamenti képviselőként folytatom, a szélsőségesek fenyegető e-mailek tömkelegével árasztottak el. Wilders, halott vagy, írta az egyik. Le fogjuk vágni a fejedet. 2004. októberében egy videó jelent meg az interneten, amely azt követelte, hogy fejezzenek le. Az üzenet mellett arab nyelvű gyászének hallatszott, miközben képeket mutattak be rólam és kollégámról, Ayan Hirsi Aliról. Ayan, aki eredetileg Szomáliából származik és korábban muzulmán volt, ebben az időben ugyancsak parlamenti képviselőként tevékenykedett. Maga is átélte, milyen, amikor egy nőt nemi szerv csonkításnak vetnek alá, és más kegyetlen iszlám szokásokat is megtapasztalt. A 90-es évek elején Hollandiába menekült, ahol sikeres politikus vált belőle. Egyike volt legszorosabb politikai szövetségeseimnek, és 2003-ban is együttműködött velem, amikor felszólítottuk a holland kormányt, hogy csapjon le a radikális mecsetekre. Ekkor már hónapok óta ő is folyamatosan halálos fenyegetéseket kapott, mert az iszlám hit megtagadásával hitehagyást követett el, amely az iszlámban a legsúlyosabb bűnnek minősül, és a Korán szerint halállal büntetendő. Ha valaki egyszer felveszi a muszlim vallást, soha többé nem hagyhatja azt el. A lefejezéses videó fenyegetés miatt rendelték ki mellém először a biztonsági védelmet. Testőrök követtek mindenhová, amikor kimentem az utcára, de továbbra is szülővárosomban, Venlóban élhettem, és folytathattam mindennapos tevékenységeimet. Néhány héttel később azonban minden megváltozott. 2004. november 2-án egy muszlim fiatal lemészárolta Théophane Ngugót. Két nappal később, éppen amikor az amerikaiak másodjára is elnökké választották George W. Bush-t, akkor elveszítettem a szabadságomat, és politikai fogollyá váltam a saját hazámban. Sohasem találkoztam Théophane Ngugóval, aki tehetséges, de nagyon provokatív rendező és újságíró volt. Fangok olyan nyelvezetet használt, amit én sohasem engednék meg magamnak. Pont ugyanilyen agresszíven támadta a kereszténységet és a judaizmust is. Mégis kevesen tudják azt, hogy Vángok az iszlám mellett a kereszténységet és a judaizmust is támadta, ugyanis a keresztények és a zsidók ezekre a gyalázkodó kirohanásokra nem a rendező meggyilkolásával válaszoltak. Van Gogh, a festő Vincent van Gogh, unokaöccse, szerette sokkolni az embereket. Filmjei cinikusak, nihilisták és morbidok voltak, gyakran ábrázoltak véres és szadista orgiákat. Számos honfitársát különösen sértette egyik filmje, amelyben kismacskákat mosott ki egy mosógépben. Théophane Ngugó, Léon de Winter holland regényíró szavaival élve, művészi provokatőr volt, neveletlen, sértő és nagyzoló, de hozzá kell tenni, a holland kultúra igen széles keretein belül elfogadták. A 90-es évek végétől kezdve Van Goghot egyre jobban aggasztotta az iszlám terjedése Hollandiában, az a trend, amelyről úgy gondolta, hogy veszélyezteti Hollandia legendás liberalizmusát. Szokásos, marúan gúnyos stílusában szólalt fel az iszlámmal szemben, ami miatt számos, halálos fenyegetést kapott, de nem volt hajlandó komolyan venni a fenyegetéseket, vagy elfogadni a rendőri védelmet. Ki akarná megölni a falu bolondját, kérdezte. Van Gogh túl bátor, vagy túl naív volt, vagy talán mind a kettő. Alábecsülte azonban iszlamista ellenségei erőszakos haragját. 2004-ben Théophane Ngugót fényes nappal mészárolták le egy forgalmas amszterdami utcán, egy kedd reggel ramadán idején. Gyilkosa Mohamed Bouyeri egy 26 éves marokkói származású holland volt, aki nem sokkal előtte fejezte be a reggeli imádkozást az amszterdami El Tawhid mecsetben, az egyik olyan radikális holland mecsetben, amelyre Ayannal együtt felhívtuk a hatóságok figyelmét. A Kurt Westergaard elleni 2010-es gyilkossági kísérlethez hasonlóan a 2004. november 2-a végezetes reggelén történt Linnauer Stráti jelenet is horrorfilmbe illő volt. A díszletet ezután igazi holland környezet adta hozzá, ugyanis mind a gyilkos, mind az áldozat kerékpáron ült. Reggel 9 óra körül, amikor Van Gogh éppen a munkahelyére kerekezett, Bouyeri megelőzte, előhúzott egy pisztolyt, amivel rálőtt a rendezőre, aki sebesülten zuhant le a kerékpárjáról. A merénylő, aki az arab dzsellabát viselte, rávetette magát a 47 éves férfira, előrántott egy henteskést, majd átvágta Van Gogh torkát úgy, ahogyan az iszlámban az állatokat rituális módon leölik. Azután belevágta a kést a rendező mellkasába, és egy újabb késsel egy ötoldalas levelet szegezett Van Gogh hasára. Van Gogh 3 hónappal a kivégzés előtt fejezett be egy 10 perces dokumentumfilmet, amelynek a Submission, azaz behódolás volt a címe, ami az iszlám arab szó pontos fordítása. A filmet, amely a nőkkel szemben az iszlámon belül alkalmazott durva bánásmóddal foglalkozott, 2004. augusztus végén mutatta be a holland televízió. A dokumentumfilmben szerepelt egy nő, akinek mesztelen teste átsejlett az áttetsző csadoron és ruhán. A testére díszes kézírással versek voltak felírva azokról a fizikai büntetésekről, amelyeket a Korán ír elő az úgymond engedetlen asszonyokkal szemben. Igen nagy hatású, szinte már költői film volt sokkoló üzenettel. Van Goghnak sikerült egy finom és visszafogott alkotást készíteni, amelyben tartózkodott a tőle megszokott vulgáris szövegektől. Valójában a Submission szövegkönyvét kollégám Ayan Hirsi Ali írta, aki gyermekként és fiatal nőként személyesen tapasztalta meg a muszlim nők rémisztő helyzetét. A behódolás bemutatása után mind Ayant, mind Théophane Ngugót iszlám fanatikusok halálosan megfenyegették. Fán Gog kötötte az ebet a karóhoz, mondván, ő jobban aggódik Aján biztonságáért, mint a sajátjáért, hiszen ő úgymond hite hagyott. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Fán Gogot a behódolás miatt gyilkolták meg, ám a merénylő barátai azt állítják, hogy a rendezőnek azért kellett meghalnia, mert Alakot egyszer disznónak nevezte. Meg lehet azonban, hogy Bujeri pusztán azért választotta Fán Gogot, mert ő elutasította a rendőri védelmet, és így könnyebb célpont volt, mint Aján vagy én. Fán Gog meggyilkolásának reggelén a testőreim a holland parlamentben, a Tweede Kamerben lévő irodámba kísértek, majd magamra hagytak. Pár perccel később visszajöttek, és közölték velem, hogy Theo van Goghot kivégezték. Hamarosan újságírók kezdtek hívogatni, még az irodámba is bejöttek néhányan, hogy megtudják, miként reagálok az esetre. Emlékszem, a lábaim remegtek a soktól és a felháborodástól. Nem próbálok úgy tenni, mintha olyan ember lennék, aki nem ismer félelmet, de amikor megkaptam a híreket Van Gogh meggyilkolásáról, őszintén mondhatom, hogy nem félelmet, hanem haragot éreztem. Dacosan kijelentettem az újságíróknak, hogy nem fogom hagyni, hogy bárki is megfélemlítsen és elhallgattasson. Dühös voltam a gyilkosra és a bűntársaira, dühös voltam az iszlámra, a dogmára, amely embereket a véleményük miatt mészároltatja le, dühös voltam a naív politikusokra, újságírókra és az úgynevezett nyugati értelmiségiekre is, akik nem hajlandók belátni azt, mennyire veszélyes az iszlám, és milyen mélyen összeférhetetlen a mi nyugati értékeinkkel és eszményeinkkel. Az sem fért a fejembe, hogyan lehetett Theo van Gogh ilyen gondatlan, hiszen pont ő mondta el mindenkinek, milyen veszélyes az iszlám, mégsem volt hajlandó óvintézkedéseket tenni ez ellen. Dühös voltam, mert legyen bármi is a véleményünk Theo van Goghról, úgy mészárolták le, mint egy állatot a vágóhídon, csak azért, mert bírálni merészelte az iszlámot. Ennek ellenére már a kivégzése napján akadémikusokkal, politikusokkal, imámokkal és muszlim szóvivőkkel, még az El Tawhid mecsetből is, ahol gyilkos imádkozott, mielőtt meggyilkolta volna Van Goghot, tele volt a rádió velük és a televízió, akik tovább folytatták a szokásos hitvédelmet, állítva, hogy az iszlám a békevallása, és a gyilkos úgymond nem az igazi iszlámot képviseli. Mohamed Osulach, a Holland Imámok Szövetségének helyettes vezetője, egyenesen azt merte mondani, hogy a kivégzés úgymond iszlám ellenes tett volt, mintha a muszlim elkövető az áldozat, nem pedig a gyilkos lett volna. Legnagyobb megdöbbenésemre néhány évvel később maga a holland kormány is magáévá tette ezt a nyelvezetet. 2007 áprilisa óta a hivatalos holland terrorizmus elleni ügynökség weboldala kerüli az iszlám terrorizmus, muszlim terrorizmus, iszlamista terrorizmus vagy vallási indítatású terrorizmus kifejezéseket, mert a muszlimok túlnyomó többsége a terrorizmust ellentétesnek tartja az iszlámmal. A legtöbb európai kormány azóta már ugyancsak magáévá tette ezt az elhibázott politikát. 2008. januárjában a brit kormány hivatalosan is új nyelvezetet vezetett be az iszlám terrorizmussal kapcsolatos bejelentésekre. Ettől kezdve az iszlamista terroristákra csak úgy lehetett utalni, mint akik úgymond iszlám ellenes tevékenységet folytatnak, ugyanis szerintük a terrorizmust az iszlámmal összekapcsolni gyullasztó hatású, és azzal a kockázattal jár, hogy elidegeníti a főáramú muszlim közvéleményt. A Van Gogh meggyilkolásával kapcsolatos összes aggasztó dolog közül a holland kormány gyávasága dühített fel a legjobban. Azt gondolhatnánk, hogy ha a kormány valóban aggódik polgáraik biztonsága miatt, következetes leszámolást hirdetett volna az iszlám szélsőségesség ellen válaszul Van Gogh meggyilkolására. Például bezáratta volna a radikális mecseteket, nyomozni kezdett volna az állítólagos szélsőségek ellen, és megállította volna az ideológia terjedését azzal, hogy korlátozza az iszlám bevándorlást. Ehelyett a kormány teljesen más utat választott. 2004. november 10-én, egy héttel Van Gogh kivégzése után, Piet Hein Donner kereszténydemokrata igazságügyi miniszter és Johan Remkes belügyminiszter levelet írtak a Tweede Kamer elnökéhez, amelyben javasolták, hogy Hollandia azzal előzze meg és ellensúlyozza az iszlám radikalizálódását, hogy megbünteti az iszlám ellenes sértéseket és blaszfémiát. A gyilkosságot követő órákban és napokban a média számos aggasztó részletet hozott nyilvánosságra, köztük azt a tényt is, hogy Van Goghot rituális módon vágták le. A rendőrség ugyancsak nyilvánosságra hozta az 5 oldalas levél tartalmát, amelyet rászegeztek a testére. Holland és arab nyelvű nyílt levél volt, Ayaan Hirsi Alinak címezve, amelyben Bujeri arra panaszkodott, hogy Hollandiát a zsidók uralják, és dzsihádra, vagyis iszlám szent háborúra szólított fel a nem muszlimok ellen. Megfenyegette Ayaant, és azzal kérkedett, hogy hamarosan elpusztítják, ahogy Hollandiát és Amerikát és Európát is. A rendőrség talált egy hasonló nyílt levelet, amelyet Bujeri nekem, a Wilders nevű mocskos lénynek címzett. Azt is arra figyelmeztetett, hogy a hozzám hasonló emberek hamarosan úgymond elpusztulnak. Van Gogh meggyilkolása sokkolt ugyan, de nem láthattam előre, hogy a támadás után alig 2 nappal később milyen drámai hatást gyakorol majd a mindennapi életem szinte minden területére. 2004. november 4-én este testőreim Venlói otthonomba kísértek, jó éjszakát kívántak és elmentek. Este 7 óra körül járt ekkor,